Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
So the Pope is Cardinal Robert Francis Prevost, who's taken the name of Leo XIV, Pope Leo XIV. Cardinal Prevost is an American, and he spent most of his ministry in Latin America, in Peru, and also in Paraguay. And he's an Augustinian father. He was the provincial in Latin America.
Az előbbiekben a Vatikánban láthattátok a közvetítést, hogy bejelentették az új pápát, aki nem más, mint Robert Francis Prevost. Hogy pontosan ki ő és mit kell róla tudnunk, ahhoz szerencsére rendelkezésünkre áll a Szemlélek Alapítvány kuratóriumának elnöke, a kiváló Gégény István, akikkel amúgy együttműködésben követjük végig Ferenc pápa halálát, illetve az új pápa megválasztásának a folyamatát. Köszöntöm is az adásban, szervusz István, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen, és hát meglepetés számomra is, hogy ilyen hamar újra itt lehetek. Üdvözlöm a kedves nézőket.
Kezdjük gyorsan a legfontosabbakkal, mit kell tudnunk az új pápáról, ki ő, honnan érkezik, mik a legfontosabb hitéleti elvek, amelyeket követ.
Hát tényleg gyorsan, mert mindjárt ki fog jönni ő maga az erkére. Robert Francis Prevost Amerikából, Észak-Amerikából származik, Chicagóban született, és ott kezdte a szolgálatát, az ágostanos rendhez tartozik, de ideje jelentős részét Perúban töltötte. Nagyon érdekes, hogy Chicagóból átkerült Chiclayóba, majdnem pontosan ugyanúgy írják, csak az Perúban van. Visszakerült később Észak-Amerikába, és most két éve gyakorlatilag a püspöki dikasztériumot vezette, tehát gyakorlatilag az új püspökök kinevezése, vagy a püspökökhöz tartozó ügyek kerültek hozzá, és ő a legmagasabb rangú pápaválasztó bíborosok egyike, öten voltak, most már múlt időben mondom, hiszen lezárult a konklávé, akik az úgynevezett püspök kardinálisok közé tartoznak, tehát bizonyos szempontból nem meglepetés az, hogy ő lesz az új pápa.
Az, hogy észak-amerikai pápa lesz, nyilvánvalóan rögtön elindítja majd a konteókat, hogy itt akkor a trumpista lobby emberét sikerült megválasztani a bíborosoknak. Mit válaszolsz erre az esetleges felvetésre?
Kizár dolog. Tehát vannak olyan résztvevői a, mondjuk a konklávénak, hogy voltak olyan résztvevői, még én is szokom lámlám, hogy múlt időben kell a konkláviről beszélnünk, akik esetleg bármiféle relációt mutatnak föl a mondjuk így a politikai kereszténységnek, az Észak-Amerikában is léteznek azért mindenféle tényezői, de Prevost bíboros Leó pápa, ő egészen kívül helyezkedik el ezen a mezőn, már csak azért is, mert nem klasszikusan észak-amerikai főpásztorról van szó, bár egy ideje egy részét ott töltötte, de valójában az egész amerikai kontinensnek gyakorlatilag ő, ha mondhatjuk így, a küldötte, illetve most már egy kuriális bíboros. Tehát, hogyha mondjuk Trump elnök úr, vagy bárki akart volna lobbizni olyas valakiért, aki az ő közelében van, akkor egy rossz választás számára a Prevost bíboros.
Leó pápaként hivatkozta rá, tehát akkor mostantól így kell hivatkoznunk az új pápa személyére.
Igen, és én most elnézést kérek, azt hiszem, hogy 14. Leó, de így hirtelenjében ezt nem tudom megmondani, bemondták latinul, és hamarosan fogjuk is tudni, de igen, úgy hallottam én legalábbis, hogy a Leó nevet választotta.
Jó, gyorsan mondjuk el a nézők kedvéért, ugye látjuk azt, hogy hatalmas a tömeg, akik várják az új pápa megjelenését. Amint megjelenik, utána hogy fog kinézni a pápa bejelentés folyamata?
A pápai bejelentés az gyakorlatilag megtörtént, most a pápának a bemutatkozása következik. hamarosan megérkezik az erkélyre.
Akiket most látunk az erkélyen, ők kicsodák?
Hát ők a bíborosok, szerintem nem csak a választó bíborosok, de látszik a nagy mosoly az arcukon, gyakorlatilag ők nemrég még a hatása alatt voltak annak, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy közülük ki lesz az új pápa, és ilyenkor ez szokás, ez 2013-ban is így volt, hogy most a környéket úgymond ők ott ellepik, és gyakorlatilag el is kísérték a pápát erre a bejelentésre. Egy kicsit most átrendezik az erkét, látszik, hogy egy ilyen nagy zászlót, nem tudom, drapérjenek, aminek nevezzük ezt, görtítenek le, ez gyakorlatilag annak is a jelzése, hogy ide érkezik most a pápa. Megérkezik, és gyakorlatilag az első beszédét, szózatát fogja a világhoz intézni, és ezt feltételezhetően olasz nyelven fogja megtenni.
Mit jelent a név? Tehát mit érdemes tudnunk a Leo névről?
Hát ez most nekem egy kicsit úgymond türelmet kérek, mert szerintem még nem látható az előre, hogy mit mondjuk így prejudikál, sokkal egyszerűbb dolgunk lenne, hogyha az előre vételezett ilyen mondjuk 24. János, vagy 3. János Pál, vagy mondjuk egy 17. Benedek érkezett volna ki, úgyhogy szerintem a következő időszakban lehet, hogy ő maga meg fogja válaszolni azt. Még az is lehet, hogy ma este ő egy kicsit meghivatkozza azt, hogy ez a Leo név, ez az ő megközelítéséből mire utal, de azt elmondhatjuk, hogy az ő teológiai nézetei, azok közel vannak Ferenc pápáéhoz. Ugye egy kicsit eddig erről beszéltünk.
És erről fontos hosszabban beszélni, csak nyilván mindjárt kell majd adunk a szót a közvetítésnek, ezért nem akarok ebbe most még belemenni, de ígérem neked is és a nézőinknek, hogy ki fogunk térni a hitéleti kérdésekre, hiszen nyilván ez a legfontosabb. Azt mondanám a nézőink kedvéért, hogy amint kilép Leo pápa az erkélyre, átadjuk a szót a közvetítésnek, ahol angol szinkron tolmácsolással lehet majd hallani azt, ami elhangzik a téren, de természetesen angolul nem beszélő nézőink kedvéért mondanám el, hogy a közvetítés után visszakapcsolunk ide a stúdióba, és össze fogjuk foglalni magyar nyelven mindazt, ami elhangzott. Utána, ami után megmutatta magát a téren összegyűlteknek, utána mi fog történni?
Hát a nyilvánosság számára azt feltételezem, hogy sok plusz információ nem fog kiderülni. Ferenc pápára tudok hagyatkozni, aki ugye a könyvében azt írta le, hogy amikor megtörtént az ő bejelentése, és az erkélyről visszavonult, akkor visszavonultak vacsorázni. Ugye az nem a, most úgy feltételezzük, hogy ez a negyedik fordulónban dőlt el ez a döntés. Ott az ötödik fordulón visszavonultak vacsorázni, és hagyj idézzem azt, hogy azóta tudjuk, hiszen ő maga elárulta, hogy akkor egy pohárköszöntőre megkérték az új pápát, tehát gyakorlatilag most a bíborosi körbe fognak ünnepelni, és akkor ő azt a pohárköszöntőt mondta, hogy hát Isten bocsássa meg nektek a döntéseteket. Nyilván viccelt ezzel, de gyakorlatilag a feszültség még most ott érezhető a Vatikánban, valószínűleg ez a feszültség a estével, a vacsorázással megnyugszik, és akkor jönnek a következő napok, amikor nyilván feláll az új rendszer, mondjuk az új adminisztráció, és ott hagytuk abba egyébként a műsorunkat a Fekete Füstnél tegnap, hogy két fontos dolog következik. Egyrészt az első, mondjuk így, hogy beavató, bemutató szentmisét fogja pontifikálni valószínűleg a Szent Péter téren az új pápa, és el is fogja foglalni a székét, mert hogy az ő széke az a lateráni Szent János Bazilikában van, ami az ő címtemploma, az egy külön procedúra, ez a két dolog fog megtörténni. Nem zárom ki, de azért nem szoktak ilyen gyorsan menni a dolgok, hogy akár már most vasárnap megtartsa az első pápai szentmisét az új pápa, de én azt feltételezem, hogy erre még akár egy hetet is várni kell, 16. Benedeknél azt hiszem 8 nap telt el a megválasztása és az első pontifikált szentmiséje között.
Ezt szerintem érdemes kontextusra helyezni nézőink számára, tehát az, hogy a negyedik fordulóban sikerült megválasztani a pápát, ez igazából egy gyors konklávénak tekinthető.
Ezt meg tudom erősíteni.
És éppen ezért kérdeznének arról, hogy ebben az értelemben akkor érdemes kritikával kezelnünk mondjuk azokat a sajtóértesüléseket, akár túlzónak is bélyegezve őket, amelyek arról tudósítottak, hogy jelentős eltérések, jelentős nézetkülönbségek lennének a pápa választó bíborosok körében?
Én nem módosítom azt, amit korábban mondtam. Két erő hatott egymásra. Az egyik az, hogy Ferenc pápa elhúzódó betegsége és súlyos betegsége az elindíthatta már a beszélgetést, a közös gondolkodást arról, hogy ki legyen a következő pápa, az utódja Ferenc pápának. Az ellenerő pedig valóban, amit te említesz, hogy annyira sokszínű a konklávinak a közössége, hogy ez viszont egy hosszú döntési folyamatot feltételezett volna most már így múlt időben. Úgy tűnik, hogy az első hatás az erősebb volt, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy talán már az első választási forduló idején nagyjából letisztultak azok a nevek, az a nem tudom 4-5-6 név, akik közül gyakorlatilag szűkült folyamatosan, csak ez számomra bevallom meglepetés, hogy ez a konklávé ilyen rövid lett.
Ha már egyébként, mert még nem mutatkozott meg a pápa, akkor beszélünk erről a kérdésről. Szóval mit kell tudnunk Leó pápa nézeteiről? Ugye te magad fogalmaztál így, hogy folytonosságot fog képviselni Ferenc pápa működésével kapcsolatban. Szerinted mik azok a pontok, amelyben kifejezetten, és akkor most át is adjuk szerintem a szót a vatikáni streamnek, mert hogy elindult Leó pápa megmutatkozása. Ahogy mondtam, angol nyelven fogjuk közvetíteni magát a streamet, de utána összefoglaljuk majd magyarul is, hogy miről volt szó.
And here he is.
There he is, Cardinal.
And the applause going up, the greeting, the waving.
Big smiles. Smiles. How amazing.
How amazing.
And Dr. Liz Love is also talking about the symbolism of the red that he's wearing. You know, it is a sacrificial role, and that is the symbol of the cloth that he's wearing right now.
And we see this beautiful close-up view from the side there. At the same level as the loggia. Pope Leo XIV.
Pope Leo XIV.
Amazing. Smiling.
A smiling
and
Pope, yes.
You can see who wouldn't be taken by the moment. Mm-hmm. And
I think going through his mind, you know, the weight of this responsibility.
Oh, yeah. You can see it on his face.
You can see it on his face.
Amazing.
After this, you're never the same person.
No.
And we're hearing the bands below, the neutral salute of the anthems, the hymns, you know, the Vatican hymn and the Italian national anthem, as we do traditionally at the Eastern and Christmas, as we've mentioned.
And after this, now Pope Leo XIV, he will give a greeting and impart his first apostolic blessing, the Urbi et Orbi, to the city and to the whole world.
So that blessing extends to everyone who is watching, everyone who is listening, your family, wherever you are. Mm-hmm. It's a great moment to prepare ourselves for this first blessing.
This most solemn blessing, you can just feel and see the emotion on his face.
Mm-hmm. Yeah.
And the crowds there gathered in St. Peter's Square, still arriving, we're being told, from the avenues surrounding the Vatican there, the streets and the...
So just getting messages here, congratulations, God bless the Pope. And you can hear the chanting from the square.
Long live the Pope. Vive il Papa. Vive il Papa.
Vive il Papa.
And we're all silent now, awaiting his first words.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
We're just hearing the first words of Pope Leo XIV. As he continues, we'll provide a summary here in just a moment as we listen to his words. He's asked everyone to, brothers,
è la pace di Cristo risorto.
This is the peace
una pace
of the risen Christ.
Disarmata e una pace disarmante, umile,
a peace that is disarming and humble and persevering.
Proviene da Dio.
It comes
Dio
from God.
Che ci ama a tutti.
God who loves all of us
incondizionalmente.
Without any limits and conditions.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre
and
coraggiosa
we still have the sound
di Papa
in our ears
Francesco
of that, the weak voice of Pope Francis
Roma.
Who is blessing Rome here. We have that fresh in our minds, in our hearts, in our ears, hearing his voice.
Il Papa che benediva Roma,
the Pope who was blessing Rome,
sua benedizione al mondo, al
giving
mondo
his blessing
intero,
to the world
quella mattina del giorno
on,
di Pasqua.
On that morning, on that day of Easter Sunday.
Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione.
Allow me to continue
Dio
that
ci vuole
same
bene.
Blessing.
Dio vi ama tutti.
God loves everyone.
E il male non prevarrà.
Evil will
Siamo
not prevail.
Tutti nelle mani di
we
Dio.
Are all in the hands of God.
Pertanto, senza paura,
so without fear,
uniti,
united,
mano nella mano con Dio,
hand in
e
hand,
tra di noi,
with God and among ourselves,
avanti.
We go forward.
Siamo discepoli di Cristo.
We are disciples of Christ.
Cristo ci precede.
Christ goes before us.
Il mondo ha bisogno della sua luce.
The world needs his light.
L'umanità necessita di lui come
Humanity
il ponte per essere
him.
Raggiunta da Dio e dal suo amore.
But as the bridge between God and his,
aiutateci
and his love.
Anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti.
May we all
con il dialogo,
build bridges
con l'incontro,
with dialogue and encounter.
Uniendoci tutti per essere un solo popolo,
so that we can all
sempre
be
in pace.
One people, all in
Grazie
peace.
A Papa Francesco.
Thank you, Pope Francis, for all, all you've done. We're hearing the first words here of Pope Leo XIV, just elected Pope.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali
like
che hanno
brother cardinals
scelto me
who chose
per essere
me to
successore di Pietro
e Peter,
camminare insieme a voi come Chiesa unita cercando
you.
Sempre la pace, la giustizia,
searching all together
cercando
for peace and justice,
lavorare come uomini
and working
e donne
together,
fedeli a Gesù Cristo,
men and women faithful
senza
to Christ,
paura,
without fear,
per proclamare il Vangelo,
to proclaim
per
the gospel,
essere missionari,
to be missionaries. Pope Leo offering these initial words, which we're
Sono
just translating on the fly here.
Un figlio di Sant'Agostino.
I'm a son of St. Augustine, and I'm an Augustinian.
Che ha detto, con voi sono cristiano,
who said,
e per voi vescovo.
With you I am a Christian, and for you I am a bishop.
Camminare insieme
so may we all
verso quella patria
walk together towards that,
il quale, la quale Dio ci ha preparato.
To the place where, that God has prepared for us. May we walk
Alla
together,
Chiesa
accompany each other. To the Church
di Roma,
of Rome,
un saluto speciale.
A special greeting. As Bishop of Rome, of course, a special greeting.
Dobbiamo cercare insieme come essere una
We've
chiesa missionaria.
Look at how we can together be
una
a missionary
chiesa
church.
Che costruisce I ponti,
a church
dialogo,
that builds bridges.
Sempre aperta a ricevere.
That is always open to receive
a tutti,
everyone,
tutti coloro
just
che
like in this square, to receive everyone,
carità,
to welcome everyone,
presenza,
our charity,
dialogo, l'amore,
our dialogue and love.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
And now, a greeting in Spanish. Please allow me here
a
to.
A todos aquellos, y en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
So to all of you, but especially to the people of my diocese of Chiclayo in Peru.
Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir
Where we had such faithful people accompanying the bishop,
Cristo.
And we had such faithful
a
people
voi,
helping the bishop.
Sorelle, di Roma, di Italia, di tutto il mondo. Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace.
We need to be a synodal church, a church that's a pilgrim,
la carità,
that shows charity always.
A coloro che soffrono.
And especially is charitable to those who are suffering.
Oggi,
today,
il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Today is the day of praying to the Madonna
Maria
Pompei.
Maria vuole sempre camminare con noi.
Our Blessed Mother Mary always wants to be close to us. She always wants to intercede for us through her love.
So
let us pray together for this new mission, for all of the Church, for peace in the world, that she will help us give us a special grace, our Mother.
Ave Maria. Piena di grazia.
Hail Mary,
il Signore
full of grace,
con te.
The Lord is with you.
Tu sei benedetta fra le donne.
You are blessed among women.
E benedetto
women.
Il frutto del tuo
seno, Gesù. And blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Santa Maria,
Holy
Madre
Mary,
di Dio,
Mother of God,
prega per noi peccatori.
Pray for us sinners.
Adesso e nell'ora della
now
nostra
and at the
morte.
End, hour of our death.
Amen.
Amen.
Pope Leo XIV there.
Pope Leo XIV, very interesting. A few themes coming out already there from his first piece, talking about peace. Mm-hmm.
Indeed, saying a greeting of peace. May my greeting of peace enter into your hearts and reach your families, all people, wherever you are, mm-hmm. all peoples of the entire planet. Right. May peace be with you. God's okay. peace be with you, he said. And here we see him in his, after having given that opening and beautiful yes. words, mm-hmm.
Continuing also the message of Pope Francis, where he even said in Spanish and Italian, tutti,
il
tutti,
Santo
tutti,
Padre Leone, a tutti i fedeli presenti,
and, so Pope, and the Holy Father Pope Leo, and
la
to
sua
all people and,
a mezzo
in the square
radio,
and all receiving or hearing this
mm-hmm.
through new technology, online, everywhere, offers his
the
plenary indulgence in the formula established
Preghiamo
by the Church.
Dio Onipotente,
we pray to Almighty God
a lungo il Papa
that he may
guida della
keep
Chiesa
the Pope
e conceda pace
and protect
unità
him
la Chiesa
and
in
guide
tutto
the Church
mondo.
And the and the entire world. Now he'll give this most solemn blessing to the entire world, to all of you mm-hmm. joining us.
To everyone.
So we now prepare ourselves to receive this solemn blessing wherever we are, at home, in your car, at work, wherever you are.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate autoritate confidimus,
so,
ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
The holy apostles
Amen.
Peter and Paul.
Precibus et meritis beate Mariae semper virginis.
And
beati
we also
Michaelis arcangeli.
To the blessed Mary.
Beati Ioannis Baptiste. Et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus. Et dimissis omnibus peccatis vestris. Perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
And we just heard the blessing there, received the blessing there of Pope Leo XIV, and to the world, to the city, this most solemn blessing to all of us and all of you listening and watching out there.
What is interesting, he is smiling, and I found very touching the fact that he made reference to his former diocese in Peru mm-hmm. and spoke to them in Spanish.
Ezek voltak tehát az új pápa, Leó pápa első szavai. Itt ül mellettem továbbra is Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, akivel most összefoglaljuk, hogy valójában miről is beszélt a pápa. István hogyan köszöntötte az őt ünneplőket?
Rácáfolt mindenre szinte, amit mi tegnap tagadtunk, miközben te nagyon kérdezted a reálpolitikai dolgokról. Egyrésztről röviden annyi mondható, hogy a béke pápájának beköszönését hallhattuk. Ez volt az üdvözletének a középpontjában. És hát amire most nagy szüksége van a világnak, az a béke. És azért annyit, hogyha már a Leó nevet hirtelen azért, bár a Prevost bíborosból fölkészültnek éreztem magam, de a Leó névből nem, azért 13. Leó. És hogyha úgy gondolkodunk, végülis lehet, hogy azért is választotta a Leó nevet, mert az előző Leóhoz képest határozza meg magát. Ő a Rerum Novarum enciklikájával például a szociális kérdésekben nyilatkozott meg, ez mostani idejükig támpont a katolikus egyház tanításán belül, szociális tanításán belül. A munkásosztályhoz szól, tehát nagyon aktuális és nagyon, nagyon humán, szociális témákkal foglalkozott. Valószínűleg ezt hozza magával a pápa, hogy mind Chicago környékéről, mind Chiclayo környékéről, akiket ugye spanyol nyelven is köszöntött. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ott Peruban, ahol ideje egy jelentős részét töltötte, ott az amerikai kontinensnek a másik arcával is nem csupán megismerkedett, hanem nagyon közvetlenül kapcsolatba kerülhetett. Szóval, hogy nagyon sok mindent hoz magával most a Vatikánba, és 70 éves, ha azt nézzük, hogy a két elődje 76, illetve 78 évesen lettek pápák, akkor mondjuk egy ilyen, nyilván nem ismerjük az ő egészségi állapotát, meg immunrendszerét, de egy ilyen középhosszú pápaságra nyugodtan predesztinálja őt az, hogy hány évesen, ugye 1955-ös születésű lett pápa, és azért egy kicsit talán Ferenc pápa is megtolta az ő jelöltségét azzal, hogy 2023-ban, amikor kardinálissá kreálta, ugye bíborossá kreálta, akkor egyből a legmagasabb rangot kapta meg, az úgynevezett püspök kardinálist. 5 személy volt ebben a most már lezárult konklávéban, aki püspök bíborosként volt jelen, az egyikük, azaz egyébként a Ferenc nevet is viselő, ugye Robert Francis Prevost.
Összefoglalva közben egyébként Donald J. Trump, tehát az amerikai elnök is jelezte gratulációját. Meglepő módon képes volt ezt úgy megtenni, hogy magát meg sem említette. Arról beszélt, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy igazából az első amerikai pápát köszönthetjük 14. Leó személyében, és arról beszélt, hogy ez a nagy megtiszteltetés a hazája számára, és hogy nagyon várja a találkozást vele, és nagyon jelentőségteljesnek vagy hát igen, jelentőségteljesnek találja azt, hogy majd ezből milyen típusú munka kapcsolatot lehet megépíteni. És valóban a béke üzenetével kezdett, megemlékezett Ferenc pápáról.
Így van.
Azt mondta, hogy Isten mindenkit szeret, a gonosz nem fog győzni, ezzel zárta a megemlékezést, és egy missziós idagat építő mindenkit befogadó egyház képét vetítette előre, és a szinodális egyház folytatását jelentette be, akik tegnap nézték az adásunkat, azok már tiszta vannak a fogalommal. Mi egy kicsit erről elmélkedjünk már csak azért is, mert talán ez a legegyértelműbb jelzés arra vonatkozóan, hogy a Ferenci iránynak akar a folytatója lenni. Mi a szinodális egyház, István?
Hát mielőtt erre válaszolnék, és részben erre fogok válaszolni, egy mondjuk így bennfentes információt, vagy ha úgy tetszik, pletykát elárulok. Én 2024. októberében ott ültem ehhez a térhez nagyon közel egy pizzériában, és ott a szinódus, amiről majd mindjárt elmondom, hogy micsoda ez a szinodalitásról szóló püspöki szinódus, tagjaival költöttem a vacsorámat. Hm. És akkor azt mondták, hogy hát nagyon benne van a levegőben, hogy itt 2025-ben konklávé lesz. És mondtam, hogy Ferenc pápa ott ül a szinóduson, de mondták, hogy hát azért itt már nem tartja jól magát, akkor még ugye nem lehetett tudni, hogy esetleg lemond, visszalép, de és akkor ezt a nevet hallottam, hogy Prevost, ennek a névnek nézz utána. És nyilván azóta hallottam sok nevet, de azért mondom, hogy nem ér hatalmas meglepetésként a dolog, mert utána néztem, és egy nagyon alapos, jól felkészült ember, aki egyébként, és akkor itt jön a válasz, úgy tűnik, hogy a választó bíborosok az ő személyében nagyon is igent mondtak, és nyomatékosan aláhúzták, hogy a Ferenc pápa által megkezdett óriási egyházreform, amit a szinodális megújulásnak nevezünk, azt folytassuk. Nyilván nem pont ugyanúgy fogja folytatni az elődje tevékenységét Leó pápa, de egy nagy igen szinodális megújulása. Ez pedig gyakorlatilag a felülről irányító, megmondó, ítélkező, előíró egyházvezetői hozzáállás helyett egy beszélgetős egyház, mondjuk úgy, nem is feltétlenül egy laposabb szerkezet, tehát ez nem a hierarchiával megy szembe, inkább a klerikalizmussal megy szembe.
De ezért trükkös ez István, és most nem akarok feltétlenül innenprontól lenni, mert ez egy emelkedett pillanat a katolikus egyházban, de mi egy világi médium vagyunk, és ezért muszáj ezeket a kérdéseket föltenni. Tehát a tegnapi beszélgetések alapján nekem azért az rajzolódott ki, hogy a szinodális egyház egy kísérlet arra, hogy anélkül, hogy érdemi strukturális változás beállna az egyházon belül, ami továbbra is egy rendkívüli módon hierarchizált, rendkívüli módon központosított, és ilyen értelemben teljhatalmú felsővezetéssel rendelkezik. Szóval ehhez, hogy valami fajta bevonóbb képet mutasson magáról, a képviseletiségre nyitottabb képet mutasson magáról. Szerinted ez nem egy olyan típusú ellentmondás, amit nem lehetséges anélkül működtetni, hogy ne essen csorba az egyháznak a hitelességén? Tehát, hogy érdemi reformok nélkül önmagában ettől lehet-e bevonóbb, lehet-e megközelíthetőbb, lehet-e részvételibb a katolikus egyház?
Én ezt már megfogalmaztam úgy sok ilyen hasonló dilemmára, hogy a szinodális megújulás nem arról szól, hogy mit csináljunk, hanem hogy hogyan csináljunk bármit is. És ez pontosan nem azt jelenti, hogy hagyjuk úgy az egészet, a hierarchiát, mert az úgy jó, ahogy van, de azt sem mondja, hogy töröljük el a hierarchiát, mert azzal csak a baj van. Hanem azt mondja, hogy tekintsük a hierarchiát egy adottságnak, de próbáljuk meg ezt a beszélgetős egyházat kiegészíteni azzal, hogy nem csak ilyen, jaj, beszélgessünk, aztán menjünk úgy, mintha mi se történt volna, hanem ilyen kifejezések szerepelnek az záró dokumentumában ennek az úgynevezett színódusnak, püspöki színódusnak, hogy átláthatóság, elszámoltathatóság, számon kérhetőség. Tehát az, hogy valaki püspök, pap, pápa akár, az ne jelentse azt, hogy neki van valami szabad kártyája, hogy ő fölötte áll annak, hogy megkérdezzék, hogy miért hoztad ezt a döntést, vagy hogyha ezt a döntést hoztad, akkor indokold meg nekünk. Tehát továbbra is a vezetés logikája, és ezért egy bő egymilliárdos közösségről beszélünk, itt azért óriási káosz lenne, ezt még akár csak ilyen menedzser szemlélet is a végig gondolnánk, hogyha túllazítanánk mondjuk a vezetési struktúrát, tehát a hierarchiára már csak azért is szükség van, nem csak azért, mert az egyház ezt tanítja, és ez a hagyománya, hanem hogy összeomlana az egész, hogyha mindenki mondhatna mindent. De az, hogy a beszélgetős egyház struktúrájá vagy stílusa felé elmozdulunk, valójában egy visszatérés a túl központosított és túl instrumentalizált, vagy institucionalizált, tehát túl sokszorosan intézményes egyház felől visszalépés a közösségi egyház modell felé, ahol én nem az van, hogy bemegyek egy templomba, és jogomban áll hallgatni, jogomban áll letérdelni, jogomban áll, nem tudom, keresztet vetni, meg a persejbe adomni a pénzt, és aztán hazamegyek, és elmondom erről a véleményemet, hogy milyen gyengén prédikált a pap. A szinodális megújulásnak az a lényege, hogy alkossunk olyan közösségeket, ahol úgy elmondhatom a véleményemet, hogy azért engem nem fognak bántani, sőt, a püspöknek, a papnak kvázi munkaköri kötelessége legyen az, hogy meghallgat, és utána olyan döntést hoz, amilyet akar, de a beszélgetésnek a másik része a meghallgatás. És azt gondolom, hogy talán Partizán nézői közül nem kevesen vannak, akik azt érzékelték sok évtizeden akár át, hogy egy beszélő egyházzal van dolguk, amelyik megmond, előír, értékel, ítélkezik a sok. És ez a szinodalitás igazából azért mondtam, hogy nem az, hogy mit, hanem hogy hogyan a fület rajzolja föl erre az egyházképre. Hogy meghallgat téged az egyház. Közel van hozzád. Ferenc pápa gyakorlatilag ezt előbb élte, és utána kezdte el a megújulást belevenni az egyházba, amikor ő mondjuk a születésnapján hajléktalanokkal költötte együtt a vacsoráját, amikor odament, és a pápa meghalt cím, olyan videót készített, ahol hát mondjuk az egyház ideális tagságától nagyon messze álló, főleg fiatalabbakkal beszélgetett. Mit csinált? Nem azt mondta, hogy oké, most már értelek titeket, oké, az lesz, amit mondotok, meghallgatta őket. És a szinodális megújulásnak ez a meghallgató, figyelmes, beszélgetős egyház áll a középpontjában. Érdeklődve várom, hogy ezt a újabb Ferenc pápa, Robert Francis Prevost hogyan fogja továbbvinni.
Egy jezsuita után egy ágostorrendi pápa. Mit jelent az ágostorrendiség?
Az ágostorrendiség annyiban nagyon érdekes, hogy úgy választjuk külön nagyjából a papokat, a klerikusokat, hogy vannak az egyházmegyés papok, meg vannak a szerzetes papok. És az egyházmegyés papok nagyon leegyszerűsítve, nyilván ez egy nagy általánosítás lesz, ami ilyen szempontból nem teljesen igaz, ők egyedül élnek egy plébánián, és szaladgálnak plébániák között, és ott ellátják a lelkipásztori feladatukat, és a szerzetesek azok pedig mindig közösségben, vagy többségük a szerzeteseknek klasszikusan, azok közösségben élnek, és a közösségből mennek ki, és a közösségből jönnek vissza. Na most az ágostonos rend nagyon leegyszerűsítve ennek a kombinációja. Ők nem szerzetes közösségekben élnek, de mégis papi közösségeket alkotnak. Nagyon érdekes, hogy világi papnak mondják ezt, de ez most már egy nagyon komplex fogalom lenne ezt teljesen kibontani. Szóval az ágostonos rend az nagyon közel szeretne lenni az emberekhez, az ő papjaik azok kvázi úgy működnek, és úgy néznek ki, mint hogyha egyházmegyés papok lennének, de igazából az ő küldetési középpontjában az van, hogy nem csak az egyház szolgálata, nem csak a hirdetése az evangéliumnak a világban, hanem a papi közösség erősítése. És ennek az egyik vezér alakja az Leó pápa. Még mindig szokom.
Mit lehet tudni az ő nézeteiről mondjuk az olyan megosztóbb kérdések vonatkozásában, mint például a nők egyházon belül helyzete, mint mondjuk az elvált pároknak az egyházi kezelése, vagy például az azonosulási pároknak a kérdése?
Alapvetően azt lehet tudni, ami az eddigi megnyilatkozásaiból sejthető, hogy a női diakónusok szentelése kapcsán ő nem a nyitottságot fejezi ki. Tehát, hogy a nők szerepét azt magán a szinodalitáson belül is támogatja, hogy több szerepet töltsenek be az egyházban, akár vezetői szerepet is, de az, hogy ők az egyházi rend szentségében, mint hogy diakónus, pap, püspök részesülhessenek, az ahhoz ő nem áll pozitívan. Az, hogy az egynemű pároknak, mondjuk így, ugye ez egy nagy kérdés az egyházon belül a megállhatósága, ott ő nem helyezkedett nagyon határozottan valamelyik oldalra, hanem ezt egy ilyen nyitott, beszélgetős módon szeretné tovább folytatni. Nem zárkózik el, úgy tudom, a cölibátus, a kötelező cölibátus választhatóvá tételétől, de ez inkább egy ilyen nyitott dolog, és ami egyértelmű, hogy maga az, amit a püspöki színódus a színódalításról megfogalmazott, azt ő magáévá tette, és azt szeretné tovább vinni.
De bocsáss meg, ez fontos, amit mondtál, tehát elképzelhető azt, hogy a cölibátus vonatkozásában valami típusú reformoknak esetleg ő kezdeményezője lehet?
Az eddigi megnyilatkozásai alapján nem utasítja el radikálisan azt, hogy erről párbeszéd folyjon. Azt talán nem is feltételezem, hogy egyszer fogja a pápa, és ezt így kiteszi az asztalra, de ez már ott van az asztalon. Itt is Magyarországon beszélgetünk róla. Én csak annyit szoktam mondani, hogy egy ilyen szinodális folyamathoz kapcsolódó podcast néhány héttel ezelőtt, amit készítettem egy magyar katolikus papa, Gálya Lászlóval, ott a Gálya László azt mondta, hogy ő értékeli a saját cölibátusát, és szereti a saját cölibátusát, de azt gondolja, hogy a közeljövő, tehát nem is a távoljövő, a közeljövő, az életszerűség azt kívánja, hogy ezt a kötelező cölibátus, kötelező papinőtlenséget felváltsa egy választható. Tehát nem eltörlésről van szó, hanem a kötelezőségnek a megváltoztatása, a választhatóság felé.
Hát jó, azért az fölcsúszomlásszerű változás lenne az egyházi intézményrendszerben.
Óriási, nem csupán egyházjogi, hanem hát itt azért vannak papok, akik benne vannak úgymond a rendszerben, tehát nem csak a jövő papnövendékeiről és papjairól van szó, de én azért ezt olyan szempontból nem hangsúlyoznám ki, hogy nem ez jellemzi azért, amit eddig tudunk Robert Francis Prevostról, de az elmondható, hogy ebben a kérdésben legalábbis az, hogy a kérdésről beszélgessünk, nem elutasító az ő hozzáállása, hanem eddigi megszólása alapján nyitottnak tűnik, hogy ez egy létező téma legyen a jövő egyházában.
Ugye tegnap volt szó közbek között a műsorunkban az egyházon belül bántalmazások kérdéséről is, és a SNAP nevű szervezetnek arról a kezdeményezésére, amiben 6 bíboros ellen írtak egyfajta, hát kiáltványt lehet így fogalmazni, azt szerették volna, hogy ezek a bíborosok ne kerülhessenek szóba, mint lehetséges pápák, mert hogy megítélésük szerint nem megfelelő gondossággal kezelték a tudomásukra jutott bántalmazási történeteket. Na most akkor Prevost bíboros ezen 6 személy között volt. Mit lehet tudni, hogy mi miatt került rá a szervezet listájára, milyen típusú bántalmazások köthetőek hozzá, vagy milyen típusú bántalmazások róhatóak föl neki?
Nem olvastam végig a SNAP-nek ezt a jelentését, elsősorban a magyar bíborost Erdő Pétert érintő panasz, ugye nevezzük ezeket panaszoknak.
Igen.
Panaszokban mélyedtem el. Arról én is olvastam, hogy volt olyan eset, amikor ő nem járt el kellő alapossággal, és bár kapott gyanút, de azt nem értelmezte úgy, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne. De egy kicsit a SNAP-ről én hagyd mondjak valamit. Ugye tegnap itt hallhatunk a műsorban néhány gondolatot. Az a lista, az önmagában egy nagyon érdekes lista, mert szerintem a 133 választó bíborosnak egy jelentős része kapcsán születhetett volna nagyon hasonló, mondjuk panasz, összesítés. Például ugye azt hiszem, hogy a Ferenc pápa temetése kapcsán is egy egy plusz egy bíborost értetlenségének adott hangot néhány ember, hogy hát ő hogy lehet ott, miközben ő is nem tudom, nem helyesen kezelt. És ő nem volt azon a rajta listán. Öt olyan nevet találunk ezen a listán, akik nagyon közel álltak Ferenc pápához, és a Erdő Péter kvázi egy kicsit ilyen meglepetés, vagy Jolly Joker azon a hatos listán. Tehát nem azt akarom mondani, hogy a 14. Leó pápa teljesen tiszta kezű ebben az ügyben, de azt igenis hangsúlyoznám, hogy maga az egyháznak az útja ebben a történetben, a visszaélések kezelésében, ez folyamatban van. És azok az esetek, amik a Snapnek ebben a bizonyos panasztételében a hat bíborosra vonatkoztak, azok jó részt a 2019-es szigorítás előtt történtek, amikor még egészen más volt, nem csupán a rendelkezési jog, tehát hogy az egyházjog nem szankcionálta annyira a dolgokat, hanem magán az egyházon belül is volt egy ilyen önelfolytás. És hogy ebben milyen szerepet játszott esetleg bíborosként a mostani pápa, ezt lehet majd tanulmányozni. De különösen is, hogy a Snap felhívta rá a figyelmet, nálamnál ezerszer jobban fölkészültek voltak azok a bíborosok, akik bementek a konklávéra. Eszük ágában sem lett volna olyan szemét választani, aki mondjuk gyengekezű és elnéző a visszaélésekkel kapcsolatban. Én egész biztos leszek, és ezt a tegnapi szavaimon tudom itt megerősíteni, hogy ahogyan gyakorlatilag Ferenc pápának köszönetet mondott, és Ferenc pápára hivatkozva indított el a pápaságát 14. Leó, gyakorlatilag megkerülhetetlen, hogy az a szembenézés, az a feltárás, az a rendrakás, és az a prevenció, tehát a jövőre vonatkozóan a megelőzése annak, hogy ilyesmi előforduljon, ezt nem teheti meg Leó pápa, és azt gondolom, hogy magán fogja kezdeni a szembenézést, és akár annak a megvallását, hogy lehet, hogy ő sem volt teljesen alapos, és ezért is mindent el fog követni azért, hogy ez
lássuk majd meg. Észak-amerikai pápáról van szó, de említettük, hogy van perui kötődése is. Argentina volt az előző állam, ahhoz a Ferenc pápa kötődött. Ebből a szempontból a dél-amerikai vonal szerinted dominánssá vált-e abban, hogy valaki érdemben pápává váljon, vagy ez ettől független tényező, de ettől még megemelkedhet majd a dél-amerikai régiónak a jelentősége az új pápa regnálása alatt is?
Egyértelműen valahol én már mondtam, szerintem néhány héttel ezelőtt még Ferenc pápára vonatkozóan, hogy a kegyelem az a természetre épít. Tehát amikor megválasztanak egy pápát, attól függetlenül, hogy ő nem észak-amerikai pápa, nem dél-amerikai pápa, hanem római pápa, ahogy ez tegnap elhangzott a műsorban Érszaki Márka úr részéről, azért ő mégiscsak ott töltötte az időnek egy rendős részét. Azoknak az embereknek a kihívásait, lelki problémáit, akár lelki kincseit ismeri a legjobban. Mondjuk nagy előnye szerintem, talán ha most próbálok egy kicsit a választó bíborosok fejével gondolkodni, akkor egy nagyon sokszínű embert választottak, aki ismeri az észak-amerikai, mondjuk így a jóléti társadalmaknak a hitéleti helyzetét, ismeri a kihívásokkal küzdő mondjuk dél-amerikai és egyáltalán a déli féltekének a helyzetét, és ismeri a kúriának a működését is, hiszen néhány éve ő ugye a püspöki dikasztériumnak a prefektusaként gyakorlatilag benne volt a vatikáni államigazgatásnak, gyakorlatilag az egyik miniszterét választotta államfővé most a Vatikán. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy ezt a sokszínű tapasztalatot értékelték a bíborosok, hogy nem elsősorban a dél-amerikai kötődés, nyilván ki szedhetetlen, és nem is kell, hogy kiszedjük az ő előtörténetéből azt, hogy ő nagyon jól ismeri Perút és az ottani világot. Sőt, nem csak Perút kell megemlíteni, hanem ha jól emlékszem, akkor ő az ilyen latin-amerikai püspöki konferenciáknak a közösségében is valamilyen határozott szerepet töltött be. Tehát, hogy látja azokat a színfoltokat, amikor azt mondjuk, hogy sokszínű világ, sokkal jobban, mint bárki más. Tehát egy olyan sokszínű szemüvege van, ami talán kevés bíborosnak volt a pápa választók közül. Tehát nem, ismétlem magam, nem önmagában Dél-Amerika, hanem Észak-Amerika, Dél-Amerika, a központi irányítás, ez már mind megvan neki. Ezt neki nem kell behoznia, mint, hogy is mondjam, ilyen lemaradást, hogyha azt mondjuk, hogy egy pápa most fel kell gyorsan, hogy vegye a gyors talpalót. Valószínűleg egyébként az lesz a kihívás, hogy az európai egyházi, mondjuk így elvárások, igények kell, hogy a terítékére jobban oda kerüljenek, az afrikai, az ázsiai, de én azt gondolom, hogy ezt ő meg fogja oldani.
Ugye az előbbiekben idéztem Donald Trumpnak az üdvözlését, Magyar Péter és Orbán Viktor is egyébként örömének adott hangot a social media felületeiken, amit jelentős számú lájk is kísérte a követőik részéről. Van-e még bármi, amit szeretnél mondani az új pápával kapcsolatban, a pápaválasztás folyamatával kapcsolatban? Friss fejlemény, tehát nyilvánvalóan kell még idő az, hogy elmélyültebb álláspontot lehessen kialakítani, de mi az, amit szerintem még érdemes most a nézőink számára figyelembe ajánlani?
Szeretném Ferenc pápának a zárszavát idehozni. Az elmúlt napokban számomra nagy ajándék volt az, hogy én is igyekeztem készülni nyilván a pápa választásra, és nagy ajándék volt megismerkedni rengeteg ilyen életrajzzal. Most ez a történet lezárult, egy kicsit sajnálom is, hogy háttérbe fog vonulni az, hogy még milyen sok nagyszerű lélek van ott a bíborosok közösségében. Azt viszont tanúságként szeretném azok számára üzenni, akik eltúlzott várakozással, pozitív várakozással, vagy eltúzott félelemmel éltek, hogy jaj, csak nehogy olyan pápát válasszanak, jaj, csak ő ne legyen. Én rengeteg ilyen üzenetet kaptam. A remény, ez volt a zárszava, és amit nekünk itt hagyott Ferenc pápa, és aki így készülődött, sokan kérdezték, hogy izgulok-e, mondtam, nem izgulok. Reménykedem, hogy a bíborosok olyan döntést fognak hozni, ami az egyház érdeke. És szerintem már most azt tudom mondani, hogy ez ilyen, de azért hagyd térjek ki egy szóval Erdő Péter helyzetére is. Én azt gondolom, hogy akik, és nem meggyőződésem, hogy Erdő Péternek ez nem, hogy nem állt érdekében, hanem csodálom is, hogy nem emelte fel a szavát ellene, bár nem vagyok a helyében, úgyhogy nem szeretnék erről ugye, az ő helyében nyilatkozni, de akik őt ilyen potenciális jelöltnek, kihívókkal szemben, mindjárt ő lesz, mindjárt bejelentik, nagy esély van rá, azok gyakorlatilag, ahogy lóversenyét tették ezt az egész konklávét az ő szempontjából, ahol befutók vannak, meg nem tudom kik vannak, ő gyakorlatilag a harmadik konkláván vett részt, és ha úgy vesszük, a harmadikat nem nyerte meg. Ez nagyon méltatlan dolog. Ez nagyon méltatlan dolog, és arra kérem azokat az embereket, azokat az újságíró, művelő személyeket, akik ezt művelték, hogy egyrészt a jövőben hagyjanak föl a katolikus egyház, különösen is a magyar katolikus egyház ilyen szempontból való presszionálásával. Én azt gondolom, hogy sokan tartoznak bocsánatkéréssel Erdő Péter felé. Azt, hogy meg fogják-e tenni, azt nem tudom. Tanulságnak...
Lehet, hogy azért van egyfajta kölcsönösség is, nem?
Én most ebben nem tennék semmilyen megnyilatkozást, de szerintem nem ezt érdemelte Erdő Péter, amit az elmúlt napokban, hetekben az ő nevével kapcsolatban műveltek, és az lenne jó, hogyha a Magyar Katolikus Egyház egy picit tanulna ebből a folyamatból, talán kommunikációt is tanulna ebből a folyamatból.
Ezt akarom mondani, hogy a szinodalitás elvét, hogyha gyakorolnák magukra, akkor valószínűleg egyébként nagyon más lenne a megítélése a Magyar Katolikus Egyháznak. Tehát, hogyha mondjuk hozzáférésben, megközelíthetőségben, és itt most nem is az áldozatokról beszélek, úgy általában a hitéleti tevékenységgel kapcsolatos dilemmákról, kérdésekről. Tehát én nem gondolom, hogy a világi sajtó kifejezetten ellenséges lenne Erdő Péterrel szemben, de hát azért vannak kérdések, amelyek az állam és az egyház Magyarország összefonódása kapcsán szükségszerűen fölmerülnek.
Szokták mondani, hogy én kicsit naív vagyok, de én látom a pozitív változásnak a jelét. Van honnan, bőven van honnan, és ugye a Szemlélek holnap fogja bemutatni annak a felmérésnek az eredményeit, ami lesújtó képet mutat a Magyar Katolikus Egyháznak a kommunikációs tevékenységéről, a hitelességéről.
Foglalkoztunk ezzel eleget, nem akarom ezzel rontani a helyzetet, vagy az ünnepet, csak akarom mondani, hogy bizonyos értelemben osztom azt a kritikát, amit mondasz, és szerintem is érdemes ezeket a típusú találgatásokat némi-némi önkontrollal gyakorolni a mindenkinek. Csak tök jó lenne, hogyha Magyarországon láthatnánk mondjuk a szinodalitás elvének ilyen típusú meggyökerezését, mint amit az előbb utaltam.
Rajtuk nem fog múlni, és bárki, aki nézi, hallgatja ezt az adást, a tegnapi adás alatt több olyan kommentet láttam, hogy katolikusként, Marci, gratulálok neki. Tehát azért katolikusok is, és miért nem néznék a Partizánt? Szóval, ha a katolikusok nézik ezt az adást most, főleg hozzájuk szólok, de nyilván a többiekre is vonatkozik, hogy itt van Magyarországon annak a lehetősége, hogy amit Ferenc pápa elindított, és amit feltételezhetőleg Leó pápa folytatni fog, azt Magyarországon is gyakoroljuk. Néhány nappal ezelőtt egyébként Pécsen volt egy ilyen szinodális beszélgetés, két püspök is részt vett rajta. Azért mondom, hogy a kritikának van helye, és én sem állok távol attól, hogy bátran kritikát fogalmazok meg, de inkább inspirálás, bátorítást szeretnék adni egyházi vezetőknek, papoknak, püspököknek, nekünk, híveknek, és bárki, nem kívülállónak, én nem így fogalmaznék, a tódosz, itt is elhangzott egyszer a tódosz kifejezés. Szóval, hogy gyerünk, beszélgessünk arról, hogy milyen jövő egyházát szeretnénk építeni. Egy új pápai szolgálat megkezdése, az egy nagyszerű lehetőség arra, különleges nap van ma, ugye, hát itt azért történt reggel egy bejelentés, történt délelőtt egy bejelentés, történt itt este egy bejelentés. Kicsit ez a, jegyezzük meg ezt a dátumot, hogy május 8-án itt mennyi minden történt, ami Magyarországot is akár közvetve vagy közvetlenül érinti. Szóval, hogy legyen ez egy határpont, és innentől kezdve a te szavaidat továbbvivve, kedves Magyar Katolikus Egyháznak az összessége, nem másokra mutogatva, akár rám mutogatva, kapjuk össze magunkat, zárkózzunk föl, a Katolikus Egyház lám-lám óriási érdeklődést képes kiváltani. Miért ne üljük meg ezt a hullámot, és mondjuk azt, hogy mi képesek vagyunk ugyanúgy a megújulásra, mi képesek vagyunk a beszélgetős, meghallgató, figyelmes egyház modelljét Magyarországon is megvalósítani. Hát hajrá!
Hát az biztos, hogy rendkívül szükség lenne rá, hiszen meghallgatásból és figyelemből van a legkevesebb talán ebben az országban, sok minden más mellett, tehát lehetne azért hosszan sorolni, mi az, ami még hiányzik, de ez mondjuk pont egy olyan típusú azt fogalmazok, hogy erőforrás, ami nyilván egy rossz kifejezés, vagy nem túl szép kifejezés, akkor inkább azt mondom, hogy egy olyan típusú lehetőség, aminek a gyakorlása hát kevésbé ütközik olyan gátabban, mint mondjuk más típusú hiányoknak az enyhítése. Úgyhogy ez valóban jó végszó. István, nagyon köszönöm a szakmai partnerségeteket a pápaválasztás folyamatában, amit a rendelkezésünkre bocsájtottatok. Nagyon köszönöm, hogy segítettétek a szerkesztőségünk munkáját. Folytassuk ezt majd más formában is, de ennek itt most vége. Habemus pápám, van pápánk, köszönöm szépen a szemléletnek, és neked itt voltál velünk, és segítetted, hogy mindenről nézőink számára a lehető legjobb formában beszámoljunk.
Én pedig azzal szeretném zárni, amit egy pápaválasztó bíboros itt ült, Németh László, hogy én is szeretném neked megköszönni azt, hogy itt lehettem, és azt gondolom csatlakozni tudok ahhoz a hozzászólókhoz, hogy azt mondják, hogy ezt a témát nagyon színvonalasan kezeltétek ti itt a Partizánnál, úgyhogy állunk elébe, hogy a jövőben is, amennyiben valami hasonló együttműködési lehetőség lesz, ez szerintem mondhatom a Szemlélek közössége nevében, hogy állunk elébe.
Köszönöm még egyszer, itt voltál. Minden jót neked.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Hát, micsoda nap ez a mai. Számos adással készültünk a számotokra, hiszen eseményben gazdag napot tudhatunk magunk mögött. Többek között például a vétót is el kellett tolnunk. A vétó rendszeres nézői számára mondaná, hogy nem kell félni. Természetesen Ruf Bálint és Vida Kamila érkeznek a csatornára. Holnap reggel 7-kor landol az új videó, tehát egy kicsit kell már csak várni, de holnap reggel bepótlódik az, ami ma este elmaradt. Részben a belpolitikai események, részben pedig az új pápa megválasztása miatt. Arra, hogy ilyen széles skálán tudjuk kínálni a különböző programokat, hogy tudjuk követni a hazai, illetve a nemzetközi folyamatokat, arra azt tesz minket képessé, hogy tavaly rekordszámban ajánlottátok föl nekünk az adótok 1%-át. Kérlek téged, hogyha még idén nem rendelkeztél volna az adód civil 1%-áról, akkor gondold meg, hogy a Partizánnak ad, hiszen rendkívül eseménydús év következik, egy választási év következik, és mi szeretnénk ott lenni az események sűrűjében. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz nagyon sok 1%-ra van szükségünk. Ha mai nap folyamán akár csak egy percre is néztél bennünket, és valamikor azt érezted, hogy fontos, releváns, vagy bármilyen szempontból érdekes információkat tudhatsz meg tőlünk, akkor kérlek, hogy támogass minket abban, hogy mindig képesek legyünk ilyen minőségben működni, és információkat, tudásokat tálalni neked, nektek. Úgyhogy kérlek, te, illetve a környezetedben lévőknek esetleg a figyelmét hív fel arra, hogy az 1%-on keresztül ehhez hozzá tudtok járulni. Hamarosan érkezik a 10 év gyűlölet című új dokumentumfilmünk, ami a pápaválasztás témájához kevésbé kapcsolódik, de ettől függetlenül sajnos magyar sajátosság is fontos vele foglalkozni, fontos vele szembesülni. A kollégám 8 napon keresztül dolgoztak ezen a dokumentumfilmen, holnap este lesz a Corvin moziban a bemutatója. Sajnos arra már semmi egyet nem tudunk adni, de tényleg senkinek, úgyhogy teljesen felesleges, akár csak az engemet ismerőknek is telefonoznia, keresnie, nincs már jegy, de Szombathelyre készüljetek, mert a jövő héten még eljutunk hozzátok is egy vetítésre, úgyhogy ha szeretnétek Szombathelyen megnézni a filmet Nagyvászon, szerintem érdemes, akár még az is érdemes, hogyha nem Szombathelyen éltek, akkor elutaztok és kifejezetten megnézitek ott Nagyvászon a filmet, szóval erre van lehetőségetek, mert ott még vannak elkallódóban, de vagy eladóban jegyek, szóval hogyha szeretnétek, akkor ebben még tudtok részesülni. A leírásban megtaláljátok a linket, azon keresztül egy vásárlás lehetőségét, gyertek és nézzük meg együtt, utána pedig beszélgessünk, találkozzunk, a filmalkotóival én fogok majd beszélgetni a pódiumon. A film maga egyébként vasárnap este érkezik a csatornára, tehát onnantól kezdődően mindenki korlátozás nélkül szabadon megnézheti és terjesztheti is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam. Jó éjszakát kívánok! Ciao!